mi az, ami ezt a status quo-t, ami kialakult, és egy a sok probléma, válság, háborús helyzet ellenére egy nagyon-nagyon komoly fellendüléshez vezetett, na mi az, ami ezt fenyegeti?
Én azt gondolom, hogy maga ez a polgárháborús helyzet. Tehát az, hogy az izraeli társadalom gyakorlatilag két részre oszlott, két blokkra, akik nem is nagyon tudnak beszélni egymással, nem értenek szót egymással, két külön világ. Tehát szerintem az, hogy Izrael életben tudott maradni ebben az ellenséges közegben, ahhoz kellett az, hogy alapvetően a szekuláris oldal többségben volt, a vallásos, tradicionalista, nacionalista oldal az mindig egy kisebbség volt, akiket úgy vittek magukkal, de az a kohézió, ami jellemezte a szekuláris oldalt, tehát tényleg az, hogy ez egy nagyon összefogó, nagyon összetartó, a fennmaradásért küzdő ország volt, ez megtörik azzal, hogy itt egy ilyen óriási belső feszültség van. Tehát amikor a Netanyahu meg akarja változtatni a belső berendezkedését az államnak, és ezt nem fogadja el a Tel Avivi oldal, hogy így fogalmazzak, viszont az, hogy leálljon ezzel, azt meg nem fogadja el a jeruzsálemi oldal, most egy kicsit leegyszerűsítek, mert Jeruzsálem többnek a szimbóluma nyilván, de hogy akkor úgy fogalmaznék, hogy az ortodoxabb, a radikálisabb, a nacionalistább oldal, tehát nincs felület a kompromisszumra, mert az egyik társaság az menne előre nagyon radikális, nagyon nacionalista, tényleg már olyanok történnek, hogy pogromok, tehát megszálltak egy palesztin falvat, és fölégettek ott épületeket, zsidó telepesek, tehát úgy gondoljunk bele, hogy a holokauszt és a pogromok elől Európából elmenekülő zsidók esetében mekkora dráma az, hogy ők pogromot indítanak, tehát ugye ez a radikalizmusnak a kicsúcsosodása, míg a másik oldalon meg ott van egy Tel Aviv, ahol mondjuk ilyen eurovíziós LGBTQ izékben gondolkodnak, meg eszik a humuszt, tehát ez két teljesen külön világ, tehát ezek nem fognak tudni szót érteni, én attól félek, hogy nem fognak tudni szót érteni egymással, és mindig azon állt igazából az ország sorsa, hogy ez a két oldal egymással szót értsen. Szerintem ez a legnagyobb fenyegetés, és hát ugye a tech-szektor konkrétan be is jelentette, amikor ezek a tüntetések elkezdődtek, hogyha Netanyahu ne áll le ezzel a programával, megvalósításával, akkor ők elmennek onnan, mert hogy ide nem fog jönni a tőke, az amerikaiak kiviszik a tőkét, most az amerikaiak nem akarnak szóba állni az izraeli vezetéssel, nem segítik majd őket biztonságilag, és egyszerűen kifektet be egy olyan országba, ahol kvázi polgárháborús helyzet van, ki akar ott céget csinálni, vagy folytatni a működését, és hát azért az izraelieknek nagyon sok lehetősége van elvinni a cégeiket, hiszen ahogy beszéltünk róla, ez elsősorban humán tőke. Tehát ugye az, hogy mondjuk jól képzett mérnököket bármikor át lehet vinni Amerikába, Görögország érdekes módon felmerült itt az utóbbi időben, nagyon sokan átköltöztek Görögországba, mert hasonló éghajlat, meg hasonló kultúra. Tehát igazából a céget el lehet vinni, a tőkét el lehet vinni, a technológia, az úgyis a te szabadalmad, azt el tudod vinni. Valójában ez egy nagy fenyegetés a gazdaságra, hogyha politikailag destabilizálódik az ország.
Hát akkor ez egy nagyon érdekes szituáció, hiszen pont az, ami adta ennek az egésznek a kezdőlöketet, és az erősségét jelenti, ez a humántőke, ez az, ami a gyengesége is egyben, hiszen tényleg egy globalizált világban, ahol digitális nomádok között élünk most már, lényegében akárhonnan lehet dolgozni, mi is úgy beszélgetünk, hogy nem egy helyen vagyunk, és rengeteg példát tudok még erre felhozni, a home office kapcsán is akár, tehát ha ez megvalósul, hogy ez kivonul, akkor ez egy óriási érvágás ennek az országnak.
És ez egy óriási, szerintem, kontraszt Magyarországgal. Tehát gondoljunk bele, a magyar gazdaságnak a működése az arra van alapozva, hogy fizikai termelés. Tehát mi autókat állítunk elő, meg akkumulátorokat állítunk elő, stb. Ez egy helyhez kötött dolog. Az izraeli, de egyébként mondjam, még ezt is el lehet vinni, tehát hogy arra is láttunk azért példát, hogy mondjuk komplett autógyárak kivonulnak egyik napról a másikra, lásd például Szent Gotthárd esetét Magyarországon, tehát még szerintem ma már minden mobilis, ma már egy ilyen egy ipari termelés is tud mobilis lenni, de hát a szoftveripar, a számítástechnika, az IT, az aztán kifejezetten a mobilis iparágak közé tartozik. és ebben a szempontból iszonyatos szüksége van arra, de a gazdaságnak általában, hogy politikailag stabilitás legyen a tőke. Tehát teljesen logikus, akármelyikünk vinné a tőkéjét egy olyan országba, ahol kiszámíthatatlan a jövő. Csak olyan helyre vinném a tőkémet, ahol jogbiztonság van, ahol politikai stabilitás van, ahol társadalmi stabilitás van, mert hogy biztonságban akarom látni a cégemet, szerintem ez tök érthető.
Amikor beszélgettél ott emberekkel a konferencia kapcsán, amire kiutaztál, mi volt a benyomásod? Ők mennyire pozitívan, vagy mennyire negatívan látják a jövőt?
Hát nagyon félnek, tehát azt gondolom, hogy mindenki azt a kifejezést használta, hogy történelmi pillanatban vagyok ott, hogy ilyen még nem volt. Az izraeli kutatóktól kezdve a palesztin taxisig, tehát amikor a palesztin taxis nem is hallott róla, hogy a Ben Gurion repülőteret lezárták, és amikor mondtam neki, hogy hát azért kéne, hogy elinduljak Jordánia felé, vigyél le a holtengerhez, mert nem működik a Ben Gurion repülőtér, akkor így rám nézett, és azt mondja, hogy nem működik a Ben Gurion repülőtér, ilyen még sose volt, tehát ő ott él gyerekkora óta. Ez egy teljesen különleges helyzet, de hogy akikkel ott beszélgettem, ott élő magyarokkal is azt mondták, hogy ők nagyon félnek attól, hogy ott polgárháború lesz. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon drámai a helyzet, sajnos, igen.
Hát reméljük, hogy nem lesz. Ugye ezt az adást korábban rögzítettük, nyilván változik a politikai helyzet napról napra, az is lehet, hogy amire adásba kerül a rádióban, többet tudunk. Mindenesetre most jelen pillanatban még nagyon kérdéses, hogy állapodnak meg. Az amerikai jelenlét és lobbyerő és gazdasági érdek az mindig nagyon erősen érvényesült Izraelben. Persze voltak viták. Kissinger jut eszembe, hogy volt a Joseph, ha már könyvajánló, én irodalmit tudok ajánlani, a Joseph Heller Gold a mennybe megy című kiváló könyvét, amiben több ilyen politikai vonulat is van, és ott Kissingerről van szó, hogy addig nem féltek az izraeliek, amíg egy saját gyereküket nem küldték ellenük az amerikaiak, és itt Kissingerre gondoltak, mert hogy amikor Kissinger repülőgépe felszállt pont a Ben Gurionról, akkor mindig egymásra néztek az izraeli politikusok, és azon gondolkodtak, hogy most jól jártunk, vagy nem végül is. Tehát ez egy nagyon érdekes a Hellertől. A másik pedig az, hogy magát Kissingert ott nem tartották Izraelben nagy embernek, erről volt egy óriási sztori, az, hogy kapott egy nagyon jó tweed anyagot Angliában, amikor ott járt Angliában Kissinger, és mindenhol próbált belőle háromrészes öltönyt szabatni magának, és mindenhol mondták, hogy nem lesz elég az anyag. És amikor Jeruzsálemben járt az egyik kis szabónál, akkor azt mondta, hogy természetesen, és visszament egy hét múlva, és azt mondta neki a szabó, hogy kész van az öltöny, háromrészes, és maradt még egy kis anyag, abból csináltam még egy mellényt. És kérdezte a Kissinger, hogy hát hogy jött ki ez az anyag, és azt mondta, hogy hát drága Kissinger úr, maga nálunk nem olyan nagy ember.
Aha, én sem tartom nagy embernek Kissingert, meg kell, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy sokkal problémásabb, mint ami híre, szerintem rengeteg rossz dolgot csinált Kissinger a világban, de hogy azt kétségtelen, hogy Izrael létéhez, fennmaradásához alapvetően szükséges volt az Egyesült Államok támogatása, de ez nagyon megváltozott. Tehát ugye még egy pár évvel ezelőtt az volt, hogy Donald Trump volt az amerikai elnök, aki ezerrel megtámogatta Netanyahut, ugye emlékezetes volt, hogy átrakta az amerikai követséget Tel Avivból Jeruzsálembe, ami ugye egy vitatott város, én ott el is sétáltam, csináltam is fotót, ki van írva egy hatalmas kőtáblára, hogy Donald Trump nagy betűkkel a neve, áthozta ide a követséget, de ugye közben már nem Trump az elnök, hanem Biden, és a demokraták, és ugye a demokraták azok sokkal kritikusabbak, tehát most a válság kapcsán ugye Biden kifejezetten azt mondta, hogy nem hajlandó addig a Netanyahuval találkozni, ameddig a Netanyahu nem oldja meg demokratikusabban ezt az egész válságot, és hát ugye azt látni kell, hogy az Amerikában szavazó zsidó származású amerikaiak, vagy valamennyire zsidó identitásúak, mert ugye ott ugyanaz van, mint Magyarországon, hogy hát az egészen ortodox zsidóktól a teljesen szekuláris, önmagukat tulajdonképpen zsidónak se nagyon tartó emberekig mindenki szavaz, de hogy ez az amerikai zsidóság, ez 80-90%-ban demokratákra szavaz. És az ő körükben volt egy felmérés nemrégen, hogy Izrael támogatottsága mindig nagyobb volt, mint a palesztinoké. Tehát ők mindig azt gondolták, hogy mindent meg kell tenni, hogy segítsék Izrael fennmaradását, és a palesztinokkal szemben kritikusabbak voltak. És most először fordul elő a történelemben, hogy a palesztinokat támogatják nagyobb arányban, mint az izraeli vezetést. Tehát nyilván Izrael államot továbbra is, de azt az izraeli vezetést, aki most van, az amerikai zsidóság már kevésbé támogatandónak tartja, mint a palesztinokat, ami valami elképesztő változás történelmi értelemben. És hát ugye a demokraták vannak kormányon az Egyesült Államokban, tehát ma sokkal kevésbé számíthat Izrael az Egyesült Államok támogatására, mint korábban. Szerintem ez is egy elképesztően fontos tényező ebben az egész nagyon-nagyon bonyolult kérdésben, ami az izraeli gazdaságot is illeti, de hát ugye ezt megalapozóan az izraeli politikai helyzetet.
Tényleg történelmi időket élünk, bármennyire is elcsépelten hangzik ez. Izrael az biztos, hogy a napokban, az elmúlt napokban és a közeljövőben egy komoly fordulópont előtt van. Azt próbáltuk meg ebben az adásban és az előző részben is elemezni, hogy minek köszönhető ez a gazdasági csoda, a gazdasági fellendülés, ami Izraelben bekövetkezett, és hogy ennek milyen veszélyei vannak a most kialakult helyzet kapcsán. Ha tetszett a beszélgetés, vagy lemaradtatok a bizonyos részeiről, akkor mind a két részt meg lehet hallgatni a Spotify-on, a Pogi blog oldalán, illetve a Facebookon, a Pogi blognál, és ahogy Zoli mondta, azokat a könyveket be fogjuk linkelni a kiposztolt beszélgetés alá, amikről szó volt. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Köszönöm szépen, én is mondom.